Szép pénteket mindenkinek, üdvözöllek benneteket itt a Nyugat Pénteki podcastjében. Szilágyi Józsival, a Nyugat újságírójával, Józin Gantallal, a Nyugat újságírójával és jó magammal, Roznár Gyöngyivel találkozhattok, aki pedig a Nyugat főszerkesztője vagyok, és próbáljuk itt megbeszélni az e-heti történéseket. De nekünk újságíróknak a tegnapi meg a mai nap történése nagyon fontos. Bár itt beszélgettünk előtte, hogy hát önmagunkról beszélni, meg a sajtóról beszélni, ez az önmaga farkába harapó kígyó.
Mi szeretjük ezt nagyon.
Igen, de erről mégis beszélni kell. Tehát ha van a magyar újkori sajtótörténetben igazán kiemelkedő vagy különleges dolog, akkor az Index hozzá tartozik. Ugye 20 éve működik, és mindig azt szoktuk mondani, hogy ugyanakkor indult a Nyugat, mint az Index, pontosan 20 éve. Mi itt Vas megyébe és Szombathelyen bontogattuk és tanulgattuk az online újságírást. Ők meg Budapesten nagyobba, de hát valami hasonló elvek mentén. Aztán, ami ma történt, annak természetesen nem ma volt az előzménye, hanem már évekkel ezelőtt most elkezdhetnénk hosszan taglalni, hogy milyen tulajdonosi változások is történtek az Indexnél. Lényeg a lényeg, hogy eljutottunk oda, hogy jobboldali üzleti érdekcsoportok vannak a tulajdonosok között, és sokan mondták, hogy ez egy maga az időzített bomba, ami esetleg robbanhat. Sokáig úgy tűnt, hogy nem, és egyszer csak tegnap némi, mert már hetek óta voltak előjelei, hogy valami történik.
Bő egy hete indult el.
Igen, de azzal, hogy a főszerkesztőt Dúl Szabolcsot elküldték, illetve a tulajdonosok nevébe Botolai László elküldte, ezzel elindult egy tiltakozási hullám. Ugye a Dúl Szabolcs volt az, aki átállította az Index barométerét, ami az volt hivatva mutatni, hogy az Index független lehet-e még, vagy már veszélyben van a függetlensége, tehát ő állította át arra, hogy a veszély felé közelít. Állítólag ez volt az egyik oka annak, hogy őt elküldték, mert azt mondták, hogy mert a barométert így átállította, nehéz gazdasági helyzetbe hozhatta az Indexet, mert gyakorlatilag rossz hírét keltette, vagy inkább azt, hogy ott zűrzavar lehet körülötte. Hosszú és bonyolult ez, meg lehet, hogy az is hosszú és bonyolult volt, ahogy most mondtam. Lényeg a lényeg, hogy ma közel 60-an felmondtak az Index 90 fős stábjából, és az az Index, ami 20 éven keresztül létezett, és ami sokunknak sok mindent jelentett, az ebben a formájában nem fog létezni így tovább. És akkor most elemezhetjük, hogy ezt a jobb oldal érte el, és addig működtek, és variáltak, még sikerült kiütniük az Indexet, mint a független sajtó legnagyobb bázisát, vagy mondhatjuk azt, hogy az indexesek magukat ütötték ki, mert önmaguk kezdtek el vitatkozni magukkal, és lett ebből az egészből egy felmondási hullám. Hát ki kezdi, Józsi?
Hát elkezdem akkor én, de én nem politikai szempontból akarom először ezt megfogni, csak egy picit pontosítani azt, hogy mi is történt, hogyan is történt ez az egész. Ugye alapjában véve a szerkesztőség akkor kezdett el ugye lázadni, vagy hogy mondjam, tehát akkor kezdődtek el itt a viták, amikor tényleg a Bodolai László, mint a tulajdonos alapítvány kuratóriumának az elnöke, ugye elbocsátotta a Dúl Szabolcs főszerkesztőt.
Hadd mondjak valamit Bodolairól, mielőtt még. Ugye Bodolai régóta dolgozott az Indexnél, egyébként nagyon jó sajtójogi ügyvéd, TASZ ügyvéd is, és szabadságjogi kérdésekbe is sokszor kiállt emberek és ügyek mellett, és amikor az Index előzőleg veszélybe került, ő volt állítólag az, aki kitalált egy olyan alapítványt és egy olyan taktikát, amivel előzőleg sikerült megmenteni az Indexet. Igen?
De most alapjában nem is a tulajdonosi szerkezetről lenne szó, hanem ugye az
ez
Index...
fontos szerintem.
Fontos, mert a... Mert
de a... én annyira nem ismerem, tehát...
Én sem, tehát... de azt mondom, hogy fontos.
Jobban.
Tehát az a lényeg, hogy hogy ugye itt a már akkor, amikor ugye az Index reklámjait értékesítő céget,
az Indamédiát
kiszervezték, az ugye tudjuk, hogy az Indamédia az egyértelműen egy jobboldali üzletemberhez, Vasili?
Hát úgy, hogy ketten vették meg, két magánember vette meg körülbelül 2 évvel ezelőtt, és akkor utána tovább adták. Tehát onnan azért már lehetett tudni 2 évvel ezelőtt, most nem akarom magamat fényezni, de mint újságíró kénytelen vagyok, főleg a médiáról szólva, hogy ha visszanézitek, akkor volt egy ilyen cikk a Nyugaton, hogy a nagy fekete autó megállt az Index előtt. És ez 2018. szeptemberében történt. Akkor volt, amikor tulajdonos váltás volt az Indian médiánál, és akkor már lehetett tudni, hogy valami történni fog. Tehát van egy, hát úgy kell elképzelni, van egy alapítvány, ami elvileg független, aki működteti az Indexet, és az egész mellett ennek a motorja ennek, ugye a gazdasági motorja, ez az értékesítő cég. És az értékesítő cég, ami a bevételt szolgáltatja, tehát a pénzt adja magának a szerkesztőségnek, az került a jobb oldal, tehát tulajdonába, vagy érdekeltségi körében. Most innentől kezdve 2 évvel se lehetett tudni, hogy most ez 3 nap után fog berobbanni a bomba, vagy 2 év után, de én még most sem vagyok abban teljesen biztos, hogy ami most történik, az egyenesen abból következik. Egy nagyon-nagyon bonyolult személyi, gazdasági, politikai ködben
erről akartam
zajlik.
Beszélni az imént, ugye, hogy gyakorlatilag amióta megtörtént ez a tulajdonosváltás az Indamédiánál, azóta a szerkesztőség szerintem ilyen tűkön ülve figyelte azt, hogy mi történik, mert érezték, hogy itt valami történni fog, és tehát jobban kivoltak élesedve az érzékeik ezekre a történésekre. Majd utána jött ez a szerencsétlen átszervezés, tehát ez egy terv, amit ugye arra készítettek, hogy átszervezzék, és hivatalosan gazdaságosabbá tegyék a szerkesztőség működését. Ki is volt ez most, kijönt a fejemből, aki...
Én most mondjuk a Gerényi Gábor.
Gerényi Gábor, igen.
Aki maga is indexes volt valaha.
Indexes volt, és ő csinált egy tervet arra, hogy ilyen különböző, ilyen kisebb csoportokra szedik szét az Indexet, a szerkesztőséget, és akkor lesz, aki külön, mert tudom én, az életmód rovattal, a gazdasággal, stb. Ezekkel foglalkozik. Na most innentől kezdve ugye volt érdekes a történet, ugyanis ebben benne volt az is, hogy ő ugye valamennyi tulajdonos társ az azonnali.hu-ban Ungár Péter mellett, és ő például belengedte azt, hogy ebben az esetben sokkal olcsóbban lehet anyagokat begyűjteni, mert ugye az azonnali.hu újságírói is küldenének anyagot az Indexnek, sőt, további külsősöktől is jöhetnének az anyagok. Most a szerkesztőség itt jogosan gondolta azt, hogy esetleg akkor így fogják majd behozni a kormánypárti
illetve
cikkeket.
Ugye nem jó a kettőt keverni, az azonnali azért egy politikus tulajdonában lévő lap. Azért az Index, meg gondolom, nem új. Nagyon szeretett volna olyan anyagokat leközölni, ahol olyan helyen
ez
írják,
is benne
ahol
volt, igen.
De ez
lényegtelen eleme?
Nem lényegtelen eleme, de nagyon sok olvasata van ennek, hogy megtudom, tehát hogy most én értem, valószínűleg is egyébként felálltam volna a mai nap, de hát függetlenül van egy tulajdonosi vagy működtetői szemlélet is, ami azt mondja, hogy igyekszem a legkevesebb pénzből a leggazdaságosabban kihozni. És lehet, hogy az is, benne lehet az is, hogy egyre kevesebb pénz van valamiért, ugye, amit átcsorgat az Indamédia, átcsorgatott, és valamit lépni kellett ez ügyben.
Én ezt
kisebb
tudom
a büdzsét. És akkor valamit, és nem lehet már jó megoldást találni. És az, hogy mi volt az okokozat, egy nagyon bonyolult egymásra hatás lehet, de hogyha van ugyanaz a tulajdonosi szerkezet, hogy közeli, és akkor ezt gazdaságosabban lehet, akkor...
Egyébként könnyen lehet, amire mondtad, hogy bonyolult, hogy lehet, hogy a Bodolai is az Index megmentését akarta a maga módját.
Igen.
A szerkesztőség is az Index megmentését, tehát tulajdonképpen nem két fekete tehát inkább két piros sarok volt, két csak az szürke. A két, igen, de a két sarok nem tudott egyességre jutni egymással, akartam, miközben a háttérből igen. nevetve nézik, igen, hogy ezek igen, hogy verik szét egymást.
Erre céloztam én az imént, hogy gyakorlatilag ez az átszervezési terv volt az, ami először előhozta az ellentéteket, legalábbis a nyilvánosság előtt, és innen indult el az, hogy lemondott a vezérigazgató, és kivették a Dúl Szabolcs főszerkesztőt az igazgatóságból. Ez még nem volt olyan nagy durranás, de innentől kezdett az, hogy elkezdtek összeveszni, és ebbe csúcsosodott ki, amikor végül is kirúgták a Dúl Szabolcsot, a Bodolai kirúgta a Dúl Szabolcsot, aki még ma reggel azzal ment be, illetve, vagy tegnap, nem is annyira összefolynak az események, hogy békét akar, és azt hitte, hogy konszolidálni tudja a helyzetet, de aztán ugye tegnap már négy vagy öt ember felmondott, köztük az egyik legismertebb újságíróik is,
a Dezső András.
Dezső András, akit ugye mi is ismerjük, igen. Személyesen többször találkoztunk vele, és innentől kezdve nem volt megállás már.
Most elemezhetjük ezeket az apró részleteket, de talán inkább egy kicsit ezt nagyba kellene nézni. Mi történt? Van egy független média, sokan dolgoznak ott, nagyon nagy látogatottságot is hoz, meghatározó a magyar médiapiacon, meghatározó olvasottságban, tehát pont most láttam egy grafikát, hogy a nem kormánypárti befolyás alatt lévő médiák közül messze a legnagyobb hatású, tényleg nagyon sokan olvassák, sokaknak ez jelenti az online médiát, egyszer csak elfogyott mögüle a pénz. És ugye, hogy miért fogy el mögül-e a pénz, az azért a magyar politikai okokból le lehet úgy vezetni. Próbáltak úgy gyűjteni, mert láthattátok, hogy nagyon sok kampányt csináltak, de valahogy nem jött össze, közben a tulajdonosi szerkezetbe bevonultak ugye azok, akik már talán nem a függetlenség a legnagyobb dolog, és akkor most gyakorlatilag ott állunk, hogy volt nekünk egy napilapunk, amit úgy hívtak, hogy Népszabadság, ugye, ami az írott sajtóban egy meghatározó baloldali, vagy nem is tudom, milyennek nevezzem, nyomtatott napilap volt, ami eltűnt évekkel ezelőtt, és most itt állunk az Indexnél, ami ugye vannak arra remények, hogy esetleg majd ez a csapat, és nem azt mondta a Munk Veronika, aki sajtótájékoztatót tartott ma, hogy ez a 60 fő, aki felmondott most, megpróbál együtt maradni, és gondolom ez azt jelentette, hogy ők próbálnak majd egy új médiumot létrehozni, ami könnyen lehet, és legyen sikeres a dolog, de ez már nem az Index lesz, és nem az Index neve lesz. Tehát, hogy ez nem, már egy kicsit más. Nem ott is az, hogy
ki tudnak esetleg befektetőt keresni, mert pénz kell hozzá azért.
Az biztos, hogy csak. Volt már egyszer egy ilyen, ugye, mikor az Indexből kiszállt Új Péter, és ő megcsinálta a 444-et, és a 444 nagyon...
Ez 9 évvel ezelőtt.
Nagyon sikeres online oldal, sajátos stílussal, és nagyon sokan olvassák, és szeretik is. De a 444 nem egy Index, nem akkora olvasottsággal, de
teljesen
és más stílussal, igen, tehát az nem egy általános, mindenre kiterjedő, nagyon komoly oknyomozást folytató, független hírforrásnak számító, megbízható valami.
Hát igen, érdekes, mert például most nem, miért neki leültünk ide ebbe a kis stúdióba beszélgetni, nem sokkal előtte jelent meg a Facebookon a Török Gábornak egy ilyen nagyon rövid, gyors elemzése. Nincs előttem, nem is tudom úgy idézni, mert csak egyszer futottam át, de az elején azzal kezdte, hogy azért azt látni kell, hogy a Fidesz, illetve a kormány már 10 éve köröz az Index környékén, és prókeresi a lehetőségeket, és próbálja, hogy egyszerűen befolyás alá venni, hogy aki ezt nem látja, az vak gyakorlatilag. És
a darabig Simicska Lajos tulajdonában volt, tehát most egy független, nem független. Jó.
Igen, a tulajdonképpen
hát el kell mondani.
Igen, én is meg akartam említeni, de mondd csak akkor, Tóni.
Nem. Csak hát, hogy te mondtad, köröz körülött. Tehát ez nem csak körözés volt, hanem az kicsit több, illetve része volt ennek a nerem belüli háborúnak, és ott betette a lábát, és igazából ez már nem volt egy tiszta történet az utóbbi nem tudom hány évben.
Hát valóban nem, mert hogy Új Péterék azért jöttek el annak idején, mert látták már, hogy itt valami lesz, azóta több főszerkesztője is volt az Indexnek. De visszatérve arra, amit a Gyöngyi mondott, hogy ilyen távlatokból kell nézni a dolgot, hát Azt látni kell, hogy a sajtópiac az folyamatosan alakul. Tehát nincs olyan, hogy egy most akkor van, és akkor ennek így kell lenni. Folyamatosan alakul a sajtópiac, és sajnos úgymond a kormányfüggtől független, politikailag független lapok rovására alakul ez át mindig. Legalábbis nálunk. Hát nem tudom, hogy hol lesz ennek a vége, de itt alapjában mindig a pénz dominál, ugye, hogy fenn kell tartani.
Azért igen, fenn kell tartani, és ha normálisan működne a gazdaság, és a gazdaság nem politika által erősen befolyásolt lenne, akkor más lenne a helyzet, és akkor most mondjuk egy 85-ször, persze már jó néhányszor elmondtuk, hogy normális esetben a reklámpiac hogy működik. Ahol a nagyobb az olvasottság, nézettség, látogatottság, oda mennek a reklámok. A magyar reklámpiac hogy működik? A magyar reklámpiac legnagyobb költője jelenleg a kormány.
Illetve
az állami vállalatok. A hatalmas egyoldalas hirdetéseikkel, a spotjaikkal, ezeket a hirdetéseket, spotokat, reklámmegrendeléseket és az állami vállalatok hirdetéseit mind oda viszi azokhoz a médiumokhoz, amelyek számára megfelelő véleményeket közölnek, vagyis kormánypártiak. Amelyik nem, teljesen mindegy, hogy mekkora a nézettsége, vagy olvasottsága, vagy hallgatottsága, az nem kap. Vagyis tulajdonképpen az állam az adófizetők pénzéből támogatja a saját kormánypárti médiáját, és vonja el a pénzt azoktól, akik nem megfelelő véleményt közölnek. Tehát ez már eleve felborít mindent. És akkor ebből sok minden következik, hogy miért szűnnek meg, mennek tönkre, stb. Stb.
Ez teljesen így igaz, de ez nem most kezdődött, hanem nagyjából 30 évvel ezelőtt, amennyire én emlékszem. Tehát ez nem újdonság.
Vagy akkor csak folytatódott? Mert akkor
szerintem ez csak egyre nyíltabb lett, és egyre nagyobb tétekben játszanak. A másik pedig azért ebben ne vonjuk ki az olvasót, tehát, hogy most a Népszabadság megszűnt. Hány ember sír most emiatt? Gyakorlatilag igazából senkinek nem hiányzik, ahogy ha annyira hiányoznak, akkor valaki indítani egyet, vagy hasonló. Tehát amikor megszűnt a Népszabadság, az azért szűnt meg részben, részben nem kapott állami támogatást, de részben nem volt elég ember, aki megrendelte volna, vagy fizetett volna érte.
Meg nem kapott
érte.
Reklámokat hát sem, így, igen.
Most arra kell reklám, az egyik, a másik pedig az, hogy hát nem volt annyi előfizető. Tehát nem volt Magyarországon, nem tudom hány előfizetője volt a Népszabadságnak, egyszerűen nem volt.
Már nem volt.
Nem volt meg az olvasói tömeg, a fizetőképes kereslet, ami esetleg a széllel szemben is megtartotta volna. És hogyha ezt nem mondjuk ki, akkor a fejünkbe bedugjuk a homokba, hogy van egy ilyen olvasata is ennek. Ugye most az Indexnek ez egy érdekes, a következő fejezete legalább ennyire érdekes lesz, hogy ezek, akik ott hagyták most 60 ember, ők valahogy valószínűséggel el fognak indítani majd valamit, és most kiderül majd, hogy erre mennyire van úgymond fizetőképes kereslet, vagy támogatás, vagy hasonló, hogy
mert hogy szembe kell nézni a magyar olvasónak, hallgatóval, ha nem lehet hallani engem?
Az elejét nem lehetett hallani.
A rossz helyen voltam a mikrofonnal. Szóval szembe kell nézni azzal a magyar polgároknak, vagy állampolgároknak, hogyha ő független sajtót akar olvasni, hallgatni, akkor nagyon keményen hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ezek működjenek. Mert ha ő nem tartja el, illetve nem reklámozott, illetve nem támogatja ezeket a médiákat, akkor nem lesznek. Ennyi.
De ez elég egyszerű. Tehát szerintem így volt a Népszabadság esetében, hogy akartak a Népszabadság önmagában veszteséges volt. Az, hogy miért adták el annak idején a szocialistáknak hasonló, azt most nem menjünk bele. És utána pedig sírtak, hogy nincsen...
Nem volt pénzük.
Köszönjük. És akkor utána eladták, és akkor a kormánynak kellett volna betenni a Népszabadságnak pénzt. Tehát így hogy?
Érdekes dolog, csak eljött.
Nem.
Horn Gyula annak idején megmentette.
A sajtószabadság önmagában a szép, a sajtó csak önmagában a sajtószabadság. Pénzek a tartalom előállítás, pénzbe kerül minden. És hogyha ebben nincs hajlandóság, az amit az ingyen koncertek, az ingyen, te zenész vagy, te tudod, tehát ingyen koncert az jó, mert ingyen eljönnek. A zenekarnak a súlyát ott lehet lemérni, mennyien fizetik be azt az X pénzt igazából, és onnantól kezdve érdekes.
Ez pont egyébként hasonló jutott nekem is eszembe, és most egy kicsit azért hadd folytassam ezt a zenekar példát.
Mert holnap lesz koncertjú a Józsiéknek egyébként.
Ha nem most el az első. De mert nagyon egyszerű ezen így megérteni azt, hogy mi a magyar sajtónak és az online sajtónak a legnagyobb problémája, az, hogy gyakorlatilag ugye az internetes sajtóról egyértelmű az olvasóknak, hogy az ingyen van. Tehát, hogy nem kell érte fizetni, mert csak fölmegyek az internetre, és megnézem. Most ezt vissza a zenekari példára, hogyha állandóan, mondjuk itt Szombathelyen, a főtéren ingyen koncerteket szerveznek, ami természetesen nincs ingyen, csak a hallgatónak esetleg, mert mondjuk az önkormányzat, vagy valamelyik nagy cég ugye reklámból kifizeti a költségeket, akkor viszont a közönség nem fog bemenni azokra a bulikra, ami pénzért a belépődíjas buli, mert azt mondja, hogy én inkább elmegyek majd nyáron egy-két-három koncertre, és másra nem megyek el, és ezzel gyakorlatilag azokat a zenészeket teszik hozzák nehéz helyzetbe, akik megdolgoznak a pénzükért. Most ugyanígy vissza, tehát hogy ezt átfordítva az online sajtóra, hogyha meg hozzászoknak, ezt úgyis megkapom, meg hát úgyis csak oda szólok nekik, hogy milyen hülyék vagytok, vagy bekommentelem, hogy ez, és semmi más, akkor nem fog megváltozni ez a történet.
Illetve arra ne gondoljunk, hogy jelenleg Magyarországon bármelyik politikai párt, vagy politika erő érdeke lenne a független sajtó.
Nem, egyáltalán nem
érdekel. Hát nézzétek meg, hát ugyanazt a metódust követi szinte mondjuk minden önkormányzat az országba. Hatalomra jut, megpróbálja teljesen központosítani a médiát. Lehetőleg jól felfejleszti a saját városi oldalát. Minél több cikket, képet közöl ott, hogy vegyétek el. Sok pénzt nyom a városi médiájában, mondjuk a városi heti lapjában, a városi tévében.
Folytasd csak egy mondat, hogy ne csak a városiról beszéljünk, hanem mondjuk azt, hogy aki kormányra kerül, az a közszolgálati médiával.
Igen.
Ezt. Egy önkormányzat pedig a saját önkormányzati médiájával. Bocs, hogy közbeszóltam. Csak ez így
nagyon sokat költ az adófizeték pénzéből azért, hogy a tájékoztatás csak az legyen, ami neki szó szerint megfelel és jó. Olyan képek legyenek, olyan szövegek legyenek, sajtótájékoztatót egyébként meg fölösleges is tartani, mert ott visszakérdeznek. Tehát legjobb komplett anyagokat feltenni, és akkor azzal, hogy erre nem kellene költeni az adófizetők pénzét, hanem ez nem az önkormányzat feladata lenne, az egy más kérdés. Adjon ki pároldalas önkormányzati tájékoztatót, amiben megírja, hogy ekkor fogják beoltani a kutyákat, akkor meg lesz az iskolai beiratkozás, de nem ez a feladata, ez a politikai önkommunikáció.
De így működik az ország.
Ez ebben az országban így működik. Így van.
És akár is fogadják az emberek, ez nem tud minden megváltoztatni. Most ez van.
De attól még beszélhetünk róla.
Beszélhetünk róla, persze.
Akkor viszont csak szembe kell nézni az embereknek azzal, hogy nem a valóságot fogják látni, nem a valóságot
biztos,
fogják
azt
hallani.
Akarják, nem, mert az úgyis olyan csúnya,
szomorú.
Mert mit tudom én.
Ne nézzünk szembe vele. Hanem mindig akkor csodálkozunk minden egyes dolognál, ami velük is megtörténik. Elveszik a közalkalmazotti státuszukat, ilyet. Leépítik a munkájukat, ilyet. De valakinek odaadják a főnöki státuszt mindenféle megfelelő végzettség nélkül, mert a haver haverja. Ilyet. És akkor is csodálkozunk együtt. Hát ez nem létezik, hát minden szép és jó.
Hát itt most, ha belemehetnénk ilyen filozófiai fejtegetésekbe, hogy mi az a valóság, és hogy ezt hogyan lehetne látni.
Mit mondott erről a Cseh Tamás, hogy a valóság hova utazott? Elutazott? Hogy is van ez?
Igen, de most ne,
a valóság
nem
elutazott.
Tudom pont, igen.
Majdnem
valóság nevű nagybátyám, azt
igen,
hiszem ez
igen,
így van.
Igen, valahogy
de,
így van, így van.
Nekem az a gondom ezzel, hogy van ez a független média, meg az újságok, hogy csináljuk a dolgunkat, és én nem érzem sokszor mögöttem azt az olvasói nyomást, hogy engem nyomnának, és akkor nekem utána kell járnom. Vagy van egy réteg, tényleg, és az jól esik a visszajelzés, de maga a nagy tömeg az nem igazán igényli azt, hogy itt valami ilyen fergeteges hatalom ellenőrzés legyen, és mert nem igényli ezt, hát akkor ez történik az indexel, meg minden az egész
országban. Erről jut eszembe, hogy nem tudom az olvasók, vagy a hallgatók, nézők közül hányan ismerik azt az 1970-valahányos filmet, ami az Elnök emberei címet viseli. Ugye,
a Watergate botrányról
szól két hatalmas színész, Robert Redford, és ki volt a másik?
Dustin Hoffman,
akik ugye, ha jól tudom, ugye Washington Postnak a két újságíróját személyesítették meg, és ez valós eseményeken történik, akik ugye felderítették a Watergate botrányként elhíresült ügyet, aminek az volt a lényege, hogy a republikánus párt Nixon vezetésével, Nixon elnöksége alatt gyakorlatilag lehallgatta és állinformált az ellenfelet, politikai ellenfelet, és állinformációkkal vezették őket félre. És ez egy több hónapig tartó nyomozás volt itt ez az egész, amit ez a két újságíró végigvitt, és az lett a vége, hogy Nixonnak le kellett mondania. Ezt tartják egyébként az újságírás egyik legnagyobb sikerének, hogy gyakorlatilag a sajtó eszközeivel sikerült egy ilyen ügyet felgöngyölíteni, és meg is lettek a következményei. Nekem az jutott ebből az egészből eszembe, hogy ha láttátok a filmet, ismétek a történetet, ott bizony vannak olyan emberek, még a 70-es években járunk, vannak olyan emberek, aki azt mondja az két újságírónak, akik nyomozgatnak, és akkor kapnak egy-egy nevet, hogy próbáld meg ott, akik azt mondják, hogy igaz, hogy én republikánus szavazó vagyok, és Nixonra szavaztam annak idején. De mivel én amerikai vagyok, és demokrata vagyok, hiszek a demokráciában, ezért nem hagyhatom szó nélkül azt, amit ők művelnek, és kiadja azokat az információkat, amivel az újságírók tovább mehetnek. És ez többször előjön a filmen, ez a gondolkodásmód, hogy emberek azért, mert hisznek a demokráciában, hisznek az Egyesült Államokban, ezért a saját politikai meggyőződésük ellenében hajlamosak az igazságot támogatni, és ebben van még egy csavar, ugye kiderül, hogy van egy, a filmben is szerepel, hogy van egy hivatal, egy olyan informátoruk, akiről kiderül, aki nagyon precíz, de nagyon rövid infókat ad ki, mindig ilyen mély garázsba tartoznak, és kiderül utána, ez most derült ki egy pár évvel ezelőtt, hogy ez az ember, aki nem fedte fel a személyazonosságát, az FBI akkori igazgató helyettese volt, aki szembe ment az akkori főnökének az utasításaival, és azért, mert ő azt mondta, hogy az ő feladat az igazság felderítése, információkat adott ki erről az egész ügyről a sajtónak. Tehát érdekes, most gondoljunk
be... Az olvasó véleménye, jött egy ennyi hülyességet, mondja valaki. Hát lát. Tehát mit akarunk mi az olvasóktól, hallgatóktól, nézőktől? Minden nagyon jól van így, ahogy mondjuk. És valaki pedig nagy nevetőjel, ha 50-en felmondtak az Indexnél. Hát furcsa, igen.
Mert?
Nem furcsa.
Hát, nem, semmi.
Semmi.
De egyébként igen. Annyiban, most folytatva, nem tudom, itt a pont, én azért, ha megnézitek a kommenteket, vannak nálunk is nagyon-nagyon jó kommentek, és igen, átívelnek a politikai pártokon, tehát amikor hülyeség, akkor azt beismeri. Tehát nem ennyire szélsőséges, hogy baloldaliak azok ilyenek, a jobboldaliak olyanok, tehát azért vannak, hál' Istennek, hidak, amikor összejönnek különösképpen a helyi ügyeknél. Mondom, ezt a kritikus tömeget nem nagyon észlelem. Tehát most az, hogy egy-egy ember mit kommentel, és mi a véleménye, tisztelem a véleményt, lehet, hogy tényleg hülyeségekről beszélünk, és nagyon sok embert megnyugtatna, hogyha az Index lehúzna a rolót, bizonyára így van, bizonyára mások pedig más média becsukásánál könnyebbülnének meg. Ezzel nincs gond, mondom, nekem ezzel van, meg az egész sajtó, amerre felé megy, tehát, hogy egyre inkább kézivezéreltebb lesz, egyre inkább nem is politikai pártokhoz, hanem különböző oligarchákhoz köthető, ilyen olyan oligarchákhoz köthető.
Vagy cégekhez, vagy politikai pártok.
Igen,
amit most mondott a Tóni, ez valóban így van. Tehát, hogy mi is próbálkozunk, ugye természetesen jönnek a nyugathoz fiatal munkatársak, vagy fiatal munkatárs jelöltek, meg úgy hallott, hogy a fiatalok, meg egyáltalán a sajtóban dolgozók most mit képzelnek a sajtóról, és teljesen meglepő módon természetesnek veszi, hogy te nem arra vagy, hogy függetlenül a dolgoktól kideríts igazságokat, vagy kinyomoz dolgokat, hanem úgy neki már természetes, hogy egy politikai párt szolgálatába állsz.
Ez a jövő egyébként.
És akkor azt írod, amit te kérnek tőled egy cég. Ad neked bizonyos, azt írod, amit a cég kér tőled. És a kritikai szemlélet, vagy a dolgok megkérdőjelezése, az fel sem merül. Tehát, hogy amit te mondtál, Tóni, hogy vannak pártokon és cégeken felülívelő igazságok, az úgy, az most minek?
Hát azért, mert itt kényelmesebb az, hogyha az embernek a embernek oda teszik azt, hogy mi az, amit gondolnia kell a dologokról.
Vagy egyszerűen erre szocializálódtak már. Tehát amivel ők találkoztak, az már ez. Tehát ez a párt alapon vezérelt sajtó, vagy gazdasági alapon vezérelt
hát
sajtó?
Hát én ezek a nem, az, hogy egy nemzedék megítélése, az nálam soha nem olyan, hogy tehát, hogy én nem tartom egyik nemzedéket sem, generációt sem rosszabbnak a másiknál.
Nem mondtuk. Ezt.
Csak, hogy
akkor
másképp...
lehet, hogy én gondoltam túl a dolgot.
Te gondoltad rosszabbnak őket, és most visszaszívod.
Na, maradjunk annyiba, hogy van olyan, amikor azt gondolja az ember, hogy valami rossz felé megy, és ennek a rossz felé menetelnek vannak kisebb, meg nagyobb pontjai, és szerintem azért az Index elvesztése az egy nagy negatív
ezt
pont.
Nem tudom, hogy jó vagy rossz, tehát nem biztos, hogy most rossz a világ jön. A klasszikus újságírásnak látszik bealkonyulni ebben az értelemben, mert az Index számomra még a klasszikus újságírást jelentette, de el tudom képzelni, hogy 10-20 év múlva teljesen szükségtelen lesz, mert egészen más platformokon, egészen más, akinek lesz pénz, az meg kommunikálja magáét, akinek meg nem lesz pénze, az majd táplálja a Facebooknak a reklámbevételeit. Nézd, hogy ha valaki éli a kis életét, ugye Kádárnak ez nagyon nagy meglátása volt, és ha Orbán picit hasonlóan gondolkodik, tehát hogyha megvan a maga kis életét, tudod élni egy picit jobban, mint tavaly vagy tavaly előtt, akkor lehet, hogy téged annyira nem érdekelnek azok a témák, amikre mi esetleg érzékenyebbek vagyunk, és mi itt pörgünk rajta nagy lelkesen.
És azt mondjuk, hogy mi a manó, holnap megnyitjuk igen. Az Indexet, mi lesz? Mi lesz benne, és mi lesz a helyén? Vagy egyszer csak nem lesz? És az
én,
mi az,
én
hogy
gondolom,
nem
hogy,
lesz?
Én gondolom, működni tehát, hogy... fog tovább. Tehát én azt gondolom, hogy azért maradtak ott emberek, csinálják tovább, lehet, hogy nem is rosszul. Tehát most én nem tudom ezt nagyon olyan fekete-fehéren megítélni, hogy elmentek a jók, maradtak a rosszak, vagy ez valószínűleg az egy bonyolultabb történet. És innen, itt a kis konyhánkból, innen nagyon nehéz megmondani.
Igen, a kis konyha podcastünkben, hogy mit gondolnak az emberek, és mennyire lehet mozgósítani embereket, mondjuk a sajtószabadság, vagy egy nagy múltú lap mellett, online lap mellett, mint az Index. Arra most kitűnő példa lehet ez a Momentum által szervezett tüntetés. Ugye ma késő délután Budapesten az Index ügyének kapcsán szerveztek, vagy szerveznek egy nagy tüntetés, Szabad sajtó, Szabad ország címmel. Mi mellett? Vegyük úgy, hogy mi mellett?
Vegyük
a sajtószabadságért. Hát
de a
most...
sajtószabadság nincs veszélyben. Tehát
dehogy nincs. Hosszú évek...
Mindig vitatkozunk
nem, éppen. Nem, szerintem veszélyben van. Így van.
De mi? De hogyan definiáld a sajtószabadság?
Megmondom
fogán,
neked, hogy oldják meg ezt a gazdasági, mindenféle módszerekkel, pénzelvonással, plusz az információ elvonással, és ez a kettő elég jól tud működni. Tehát aki nem nekünk tetsző, azt megvonunk tőle minden információt,
de
különböző indokokkal, azon kívül gazdaságilag tönkre tesszük, jogi eszközökkel, mert mi vagyunk
ez,
a hatalmon,
ez mind igaz, ez mind igaz, de mindenki, aki akarja, le tudja írni azt Magyarországon, hogy le szeretne írni.
Ha más nem a saját Facebook oldalán.
Ha más nem a saját Facebook oldalán. Amit ne becsüljük, igen.
Hát abszolút ne becsüljük le a Facebookot, mert az előbb, már nem is tudom, miről beszélt a Tóni, akkor jutott eszembe, hogy gyakorlatilag a klasszikus újságírás nem csak azért alakul át, mert nincs rá igény, vagy hogy azért, mert ilyen befolyások vannak, hanem azért is, mert gyakorlatilag mindenki újságíró ma már. Tehát a Facebookon, vagy akár mondhatok bármelyik más közösségi oldalt, Twittert akár, hogy gyakorlatilag ma már a közösségi oldalak sokkal gyorsabb hírforrásnak bizonyulnak.
Jó, Józsi, azért maradjunk annyiba, hogy a gyorsaságuk miatt ugyanakkor totál megbízhatatlan hírforrások is.
Valóban.
Tehát azért ahhoz, hogy valami megbízható legyen, oda a munkát kell beleraknod, időt kell
rászánod. Rendben van, igazad van, nem erről van szó, hanem az, hogy mivel ott megjelent már ez, hogy a helyszínről azonnal egy-egy eseménynél akár videót, fotókat tudnak feltölteni, vagy valami, ezért fordulnak el az emberek a klasszikus médiától, meg ráadásul azért, mert elhiszik azt, hogy ott, tehát akik ott, hogy mondjam, akik képzettség és mindenféle szabályok betartása nélkül csinálják, hogy náluk van az igazság, és hogy a sajtó az próbálja ezt
jó,
az egészet.
Jó, hát ha most azt akarod mondani, hogy könnyen lehet billentyűzetel dolgokat írni, és attól azt gondolja, hogy ő az egy
dolog. De azok nem az, hogy aki írja, azt gondolja magáról, hanem az, aki elolvassa.
Na, térjünk vissza a tüntetésre. Tehát érdekes lesz, hogy hányan lesznek ott, és mi történik
hányan
ott.
Lesznek?
De majd megtudjuk, mert értem. Unger Andris kollégánknak innét üzenjük, okay. Hogy hajrá, ugye most egykori kollégánk, igen. Ott lesz és tudósítani fog erről a
jó, csak mondom még, hogy mi visszatér a sajtószabadság mellett jó, de hogyha én szerintem sajtószabadság van, mindenki leírhatja azt, amit szeretne, amit akar, mindenki írníthat újságot, mindenki támogathat újságot, de szabad. A pálya lejt, a pálya borzasztó módon lejt, de azt nem lehet mondani, hogy nem szabad. Tehát mindenki meg... Tehát van egy olyan, hogy inkább valahogy máshogy kéne szerintem ezt
jó,
megfogni.
Jó, de akkor valami... ez egy olyan, mint a dzsungel futóverseny, és akkor mindenki elindulhat, igaz, de van, aki vehet magának cipőt, meg ruhát hozzá, mert annak oda fölállítanak egy pavilont, hogy te, sőt, még kígyó elleni szert is kapsz, te is elindulhatsz, igaz, hogy mesztelenül, és valószínű, hogy jól megcsíp egy kígyó, meg előbb-utóbb ott meghúsz, de hát szabadon elindulhatsz.
Nem hal meg itt senki,
lehet.
Nem hal meg, csak megfelelő.
Csak idézőjelben mondom, akkor visszafordulsz.
Meglátjuk, mi lesz.
Erről az jut eszembe, nem tudom, tudjátok-e, hogy 1990 előtt Lengyelországban, amelyik ugye a szocialista országok közé tartozik, több pártrendszer volt hivatalosan. Ugye egy pártrendszer volt Magyarországon, az akkor Csehszlovákiában, stb.
A hazafias névfronttal színesítve, igen.
Az nem párt. De Lengyelországban kimondottan több pártrendszer volt, és volt is parlamenti képviselőjük. Valami 4 vagy 5 párt volt.
Valami paraszpárt.
Igen, volt néhány, most a nevükre nem emlékszem. Sőt, még az állampártnak a nevére, és a Lengyel Egységes Egységpárt, valami ilyesmi volt a neve. Ugye Jaruzelszky volt a vezetője, meg ő volt... Ott emlékeztek
rá. Szemüveges katonatiszt, igen.
Mindig tábornok volt, mindig egyenruhában, és ilyen
foncsolozott
szemüveg, igen. Tehát ott direkt minden, ott is voltak ilyen választásnak álcázott tehát ilyen rítusok, ilyen 4-5 évente, és mindig beraktak oda valahogyan 4-5, minden ilyen pártól egy-egy embert, akik ugye megígérték, hogy minden szavazásnál támogatják természetesen az egységpártot, tehát az állampártot.
Józsi, egyszerűsíts le, áltéglákat beraktak, azt mondták, hogy más párt képviselői, közben a saját embereik voltak, és azt mondták, hogy létrehozták a demokratikus formát, mert lám, nem egy párt képviselői ülnek az ő parlamentjükbe, hanem több, de igazából egy párt képviselői.
Gyakorlatilag erre akarok kilukadni. Igen.
Lehet ezzel szórakozni, mi is elég jól elszórakozunk ezzel.
Bárki megírhatja, tehát amit akar, és szabadon eljuthat az olvasókhoz, és az olvasók szabadon megtalálhatják, tehát maga, tehát nekem a sajtószabadság, nekem ezt jelenti. Az összes többi már politika, tehát politikai játszmák, politikai gátlástalanság, hatalomtechnika és egyéb része. És tehát azért nem szeretem, mikor újságírók panaszkodnak, meg panaszkodunk, hogy ez sincs, az sincs, most is lehet csinálni, szabad a pálya. Uh-huh. És néha úgy érzem, hogy a kis hitűségnek, meg nem tudom, minek a takarózása.
Tóni, még szebb hasonlatot találtam. Mindenki kiugorhat a repülőgépből, meg a helyikoptárból. Csak van, akinek van egy törnyője, van, akinek nincs.
De miért ugornak ki? Nem,
hát mert kalandvágyból. Nem jó, okay.
Nem, hát nem, ez a sajtó, hogy tényleg bárki elindíthat, ha valaki sikeres, és van valakinek 100 000 olvasója, akkor szerintem még meg is él.
Igen, és akkor, ne, akkor se kap reklámot, legfeljebb Google reklámot, mert azt irányítják.
Igen. Igen, az valószínűleg így van. De attól függetlenül szabadon megírhatja, csak nem tud belőle megélni. De az már egy másik történet.
Uh-huh. Hát az lehet. Rinya Rizsa. Na hát ilyen, de valaki pedig azt írja, hogy a demokrácia alapja, hogy az embereknek igénye van a pártokon átívelő igazságokra. De ez nem generációs kérdés, alapvetően a magyar ember ezen hűbéri társadalomba szocializálódott, sajnos így néz ki, úgy néz ki, hogy az emberek itt ebben érzik jól magukat.
Igen, hogyha valaki akar
permanens csecsemő létbe, igen.
Lenül, akkor így és Gyula puszták népe kötelező olvasmány mindenkinek.
Így van. A demokrácia alapja az önszerveződés, saját jövőnk felépítése, tervezése. Enélkül nincs demokrácia, nincs jóléti társadalom.
De egyetértek vele.
Egyetértünk.
Hát akkor emberek, ha akartok saját jövőképet, hát szerveződjetek, álljatok.
Igen, ha nem szerveződnek, akkor más megszervezem.
Így van. Ha akartok független médiát, támogassátok, ha mást akartok, ne támogassátok. Csak egy dolgot senkinek nem szabad elfelejteni, hogy bizony rajta is múlik. Tehát utána meg aztán nem mondhatjuk azt, hogy mi nagyon, amikor nem. Uh-huh. Na, hát most ilyen. Mondjatok valami vidámat, József.
Nem tudom, mire gondolsz.
Mindenkinek kellemes hétvégét.
Igen, igen. Jó hétvégét önöknek.
És a Józsiek játszanak a Bohém Verdeon.
Hó, de jó buli lesz. Azon kívül olvassák el majd este a Nyugaton, hogy hányan és hogyan tüntettek a... Nem az Index mellett, mondjuk azt a magyar sajtó szabadságért. Igaz? És ha önök pedig sokáig szeretnének Nyugatot olvasni, akkor ne felejtsék el, hogy támogatni is lehet bennünket. Ugye? Szilágyi Józsinak köszönöm, Józing Tóninak köszönöm, Roznágy Öngyit hallották. Hallottátok?